Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 8. Zsoltárunk első versével magasztaljuk Isten tiszteletünk kezdetén Urunkat. Helyünket elfoglalva 242. dicséretünket keressük meg, 242. énekünk, mind a 7 verszakát énekeljük. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Mózes első könyvéből hangzik hozzánk, az első fejezet 26. versétől a 31. verséig terjedő szakaszból a következőképpen.
Az ember teremtése. Akkor ezt mondta Isten, alkossuk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok. Töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, 6. nap. Eddig tartott Isten igéje. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk, áldunk és magasztalunk és dicsőítünk téged. Köszönjük neked, hogy ismét összegyűjtöttél bennünket a te házadban, a te szent igét hallására. Kérünk téged, hogy nyisd meg a mi szívünket, és hogy be tudjuk azt fogadni. Hálásak vagyunk neked a te ígéretedért, hogy te itt vagy a szent lelkeddel ilyenkor közöttünk. Kérjük tőled, hogy segíts meg minket a te szent lelkeddel, hogy megértsük, mit szeretnél nekünk ma üzenni, és kérjük azt is, hogy ne csak hallgatói, hanem cselekvői és megtartói is legyünk a te szent igédnek. Segíts nekünk abban is, hogy ha innen hazamegyünk, vihessük magunkkal a te üzenetedet. Kérjük tőled mindezeket a te egyszülött fiad, Jézus Krisztus áldozatáért, vérért.
Helyünket elfoglalva 266. dicséretünket keressük meg, és énekeljük ennek a 266-os énekünknek a 3. verszakát. Az elő vége szakasz mellett Isten igéje még Mózes első könyve 2. részéből, a 18. verstől a 24. versig terjedő szakaszból hangzik hozzánk a következőképpen. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzáillő segítőtársat. Formál tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak, és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. Február 11-től 20-áig terjedő időszak, azaz ezek a mostani napok a házasság hete. Angliában tartottak ilyet először, és aztán onnan terjedt ez el. Magyarország 4 vagy 5 éve egész pontosan ezt az igazság nem sikerült kiderítenem, mert vannak források, ahol 4, vannak források, ahol 5 évet írnak, hogy csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Különböző felekezetek egyre több gyülekezetében hangzanak el ilyenkor a témához kapcsolódóan előadások, igehirdetések, személyes vallomások. Ebben az esztendőben először mi is most ezekben a napokban egy kicsit a figyelmünket jobban tereljük életünknek erre az egyáltalán nem elhanyagolható területére. Éppen ezért ma is, egy hét múlva is, az Isten tiszteleten az ige hirdetés a házasság kérdéseiről szól, illetve szombaton este egy bizonyságtétellel egybekötött előadást hallgathatunk majd meg itt a templomunkban, de erről a szombatesti alkalomról a hirdetésekben még majd fogok bővebben is szólni. Tesszük mindezt annak a szem előtt tartásával, hogy nyilván egy-egy felbuzdulás, egy-egy kampány nem elég a házasságok karbantartásához. Azokat folyamatosan ápolni, gondozni, erősíteni kell. A mostani házasság hetének ez a mottója: veled vagyok egész. Van-e? És hogyha igen, mert nyilván van alapja ennek a mondatnak, de akkor mi az alapja? Mit jelent ez egyáltalán? Keressük hát ezekre a kérdésekre a választ a felolvasott igeszakaszok alapján. A teremtés történetet hallottuk Mózes első könyvéből, azt a bibliai szakaszt, amellyel kapcsolatban nem győzzük eléggé hangsúlyozni azt, hogy ez hitvallás. Konfirmandusoknak is már itt tanítjuk, hogy a teremtés történet hitvallás. Hitvallás az élő Istenről, az ő munkálkodásáról, hitvallás arról, hogy Isten hogyan látja az embert, hitvallás Isten és az ember kapcsolatáról. Azt szeretné mindenek előtt Isten tudatosítani bennünk, hogy az élet, a mi életünk az ő ajándéka szeretetből. Azért adta nekünk az életet, mert szeret bennünket. Másrészt pedig embernek lenni a teremtés történet hitvallása szerint méltóság. Mindnyájunkat, férfiakat és nőket, kicsinyeket és nagyokat arra hívott el az Isten, hogy a magunk helyén valamilyen formában az ő nagykövetei legyünk, akiknek az a dolguk, hogy létükkel, életükkel, feladatukkal, munkavégzésükkel tükrözzék, bizonyítsák be, tegyék hívé az Isten szeretetét, irántunk való jóságát. Legyünk tehát képmása, képviselője az Isten szeretetének. Valamelyik nap egy focimeccs kezdő pillanatait kaphattam el, áthaladva a helyiségen. Pontosan azt a mozzanatot, amikor a focisták bevonulnak, úgy vonulnak be, hogy mellettük ott halad egy-egy kisfiú, és fogják a kezüket. És igazából engem akkor az ragadott meg, ami úgy megjelent ezeknek a kisfiúknak a tekintetében és az arcukon, az a büszkeség, hogy bennünket választottak ki. Az az öröm, az a jó érzés, hogy mi lehetünk itt, mi állhatunk itt a focisták mellett, sőt, foghatjuk a kezüket. Bennünket, embereket és mindnyájunkat a legnagyobb, a királyok királya kér és hív. Nem csupán arra, hogy kísérgessük őt így mondjuk 5 percre vagy 10 percre, hanem legyünk a követei. Legyünk jelei ebben az őt nem ismerő világban. Férfiak és nők egyaránt együtt, mindnyájan. A második nagyon fontos üzenete ezeknek a felolvasott ige szakaszoknak az, hogy a párkapcsolat, a házasság Isten együttérző, megértő szeretetétől született. Gondoljunk csak vissza arra, hogy mit is olvastunk itt, hogy miről szól a teremtés történet ezzel kapcsolatban. Ebben a hitvallásban azt olvastuk, hogy azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni. Mind abból, amit tartalmaz ez a teremtés történet, kiderül, hogy Isten előtte már benépesítette a földet élőlényekkel. Állatokat is teremtett, hallottuk a második ige szakaszból. Ott sorakoztak az ember előtt, nevet adhatott az ember nekik, rendelkezhetett ezekkel az állatokkal. Azt is tudjuk az előzményekből, hogy már volt tevékenysége, munkája az embernek. Azt lehetne mondani, hogy tulajdonképpen nincs egyedül. És ez annál inkább igaz, hogyha arra gondolunk, hogy az, aki teremtette az embert, maga a teremtő Isten állt oda az ember mellé társként, megszólította, beszélgethetett az ember vele. Nem volt hát igazából egyedül. Az is kiderül azonban, hogy az ember vágyott hozzá hasonló segítőtársra. És az Isten ekkor cselekszi azt, amit ugye úgy olvastunk, hogy mély álmot bocsátott az emberre, és aztán megteremtette az asszonyembert, megteremtette Évát. Ezért lehet azt mondani, hogy az Isten együttérző, megértő szeretetéből született a házasság. Abból adódott, hogy olyan Istenünk van, aki érti az ember magányát, árvaságát, érti az egyedülvalóságnak a bánatát, kínját, és éppen ezért lép mellénk, szegődik hozzánk, éppen ezért szeretne utitársat adni, élettársat adni nekünk. Nem véletlenül hangsúlyozta ezt Jézus a saját tanítványainak is, amikor azt mondta, hogy nem hagylak titeket árvákul. Olyan jó lenne, hogyha megértenénk Istennek ezt a hozzánk ragaszkodó és ránk figyelő szeretetét, hogy tényleg nem szeretném, hogyha bárki magába roskadva, lehajtott fejjel, összetört lélekkel élné az életét. Olyan Istenünk van nekünk, aki szeretné felemelni a fejünket. Olyan Istenünk van nekünk, aki szeretne mosolyt adni a szívünkbe, az arcunkra. És olyan jó, hogy nekünk ilyen Istenünk van. Velünk érző, értünk cselekvő, hozzánk forduló Úr. De jó lenne ezt tudni, és számítani is rá minden körülmények között. Mert tudjuk mi ezt a fejünkkel, az eszünkkel. De jó lenne, hogyha a lelkünkkel, az egész lényünkkel is tudnánk. Amikor éppen kétségbe esve nyüglődünk a magunk egyedül léte miatt. Ó, bárcsak eszünkbe jutna az, hogy van egy láthatatlan társunk, aki más gondol, nem magányt, nem szomorúságot, aki örömöt, békességet szeretne adni nekünk. Ő maga szeretne utitársunká válni mindenek előtt, de egy látható társat is kész adni nekünk. Erről is szól ez a felolvasott ige szakasz. Azt is olvastuk, hogy az Úr maga alkot az embernek hozzá illő segítő társat. Mit jelent a segítőtárs? Hogyha megnézzük az eredeti kifejezést, akkor kiderül, hogy olyan szép és árnyalt fogalom ez valójában. Mert egyrészt az eredeti szöveg szerint jelenti azt is, hogy ha valakinek lehet kiáltani, amikor bajban vagyok. A segítőtárs tehát az, aki felé ki lehet nyújtani a kezemet, hogyha nehézségekkel küzdködöm, aki után lehet kiáltani, hogy segítsen nekem kimászni ebből vagy abból a helyzetből. A másik jelentése ennek a szónak talán még szívet melengetőbb. Az a segítőtárs, akinek a láttán egyszer csak örömkiáltásban törünk ki. Az a hozzánk illő segítőtárs, akit látva azt mondom, hogy igen, ő az, és de jó, hogy itt van. Úgy örülök, hogy itt van. Úgy örülök, hogy mellettem van. És olyan jó, hogy tudom, megbízható társam, mert tudom, hogy szíve, lelke, ereje, válla ott van az enyém mellett. Minden szerelem ettől szép. De jó lenne sok-sok esztendő után is így nézni a társunkra. Így látni egymást hozzáillő társnak. A hozzáillő az eredeti szövegben azt jelenti, hogy van benne valami belőlem, és bennem is van valami belőle. Hozzám illő segítőtárs az, akivel valahogy együtt rezdülök, egy a lelkem. Amikor rácsodálkozom, hogy jé, ugyanúgy gondolkodik, mint én. Jé, ugyanúgy érez, mint én. Ugyanaz van az ő lelkében is, mint bennem. Van valami közös, ami nagyon összeköt bennünket. Az a hozzáillő tehát, akiben valahogy ugyanaz van, mint én bennem. A lélektan ismeri ezt, a 20. század elején okos pszichológusok felfedezték, hogy a nő lelkében van egy picike, férfi lélek darabka, és a férfiak lelkében pedig van egy pici női lélek darabka. Ezt hívják úgy, hogy animus és anima. És azok az összeillő társak, akik ezt felfedezik egymásban. Nicsak ő ugyanolyan, ugyanúgy álmodik, ugyanazt gondolja. Megszólalunk, és ugyanazt mondjuk. Minősítünk egy élethelyzetet, és ugyanúgy reagálunk rá. Az Úr hozzáillő segítőtársat gondolt el számunkra. És nem csak elgondolta, hanem ő akar megajándékozni ezzel a társsal. Sőt, mi több, alkotni, teremteni akarja ezt a hozzáillő segítőtársat, és ez megint nagyon fontos, hogy nem Ádámnak, nem az első embernek kell meggyúrnia a hozzáillő segítőtársat, nem az ő fejéből, vagy szívéből pattan ki, nem ott születik meg ez a segítőtárs. Azt mondja az Úr, én alkotok hozzáillő segítőtársat. Én alkotok. Aztán majd én megmutatom. Majd én fonom az életetek szálát. És milyen csodálatos az, amikor házastársak elmondhatják, hogy valóban hogyan is találtak egymásra, milyen különösen alakult az életük útja, hogyan keresztezte ez a két út egymást, és hogyan lehettek így igazán társak. Vajon tudjuk-e kívánni, és így várni a hozzánk illő segítőtársat, hogyha még előtte vagyunk, és tudjuk-e így látni a meglévő segítőtársunkat. Veled vagyok egész. Ez a mottója, ahogyan elhangzott már ennek a házasság hetének. Nézzük hát tovább, mit mond még a teremtés történet hitvallása erről. Azt mondja, hogy a hozzánk illő segítőtárs oldalborda. Vannak, akik ezen mosolyognak, vannak, akik, amikor hallják ezt a történetet, akkor azt mondják, hogy milyen szép mese. Pedig megvan ennek az oldalbordaságnak az üzenete. Mi ez? Az, hogy ezt a hozzám illő segítőtársat mellém adja az Úr. Nem fölöttem van, de nem is a talpam alatt. Vagyis az oldalbordám szabad társam, egyenjogú és egyenrangú társam. És ezt azt gondolom nagyon meg kellene nekünk, nőknek és férfiaknak egyaránt tanulnunk. Meg kellene tanulnunk azt, és ezt már tulajdonképpen nem csak a házasságban, hanem ez igazából mindenféle kapcsolatainkra igaz, hogy az Úr gondolata szerint az ember a másik emberre nem léphet rá, nem uralkodhat fölötte. A nő sem azért teremtetett, hogy a férfiak talpa alatt heverjen. És tudjuk, vannak olyan népek, akiknek a teremtés történeti mitoszában tulajdonképpen ez van benne, és ahol a lányokat, nőket így adják és veszik, valahány tevéért, meg tehénért, és nincs szabad döntésük a nőknek. De olyan is volt a történelem során, amikor viszont az asszonyok uralkodtak, és ez meg a férfiak szenvedését jelentette. Az Úr semmiféle uralmat nem enged meg nekünk. Az oldalbordánk szabadságra, egyenjogúságra, felelősségre adatott nekünk. Mit mond az oldalbordájának Ádám? Olyan szép ez is. Ez most már a csontomból való csont, testemből való test, asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Asszonyember és férfi ember. Illetve fordítva kellett volna mondanom, férfi ember és asszonyember. Az eredeti szöveg ugyanazt a szót alkalmazza mindkettőre, csak egy picit más végződéssel. És ez is olyan sokat mondó. Mert az van ebben, hogy egyformák, de picit mégis mások. Emberek, akik azért picit mások. Más lelki életűek. Másban erősek. És másban gyengék. Másként kísérthetők. És másként megerősíthetők. Igen. Mások vagyunk egy picit, férfiak és nők, de ugyanúgy egyformán az Úr ajándékai. a teremtés történet hitvallása arról is szól, de ez már ott a végén van, és ezt szeretném különösképpen is hangsúlyozni, hogy lesznek ketten egy testé. Igen, ez történik a házasságban. Lesznek ketten egy testé. És az egytestűség is mezőgazdaság és kertész példa valójában, mert az eredeti szöveg szerint beoltottságot jelent. A gyümölcsoltás képét jelenti. Ez történik a házasságban. Egymásba oltottak lesznek. Valami nagyon közös, nagyon egységes történik bennük. Több, mint egy biológiai aktus. Sokkal több. Hiszen egy testűnek lenni, az azt jelenti, hogy ugyanazok a dolgok éltetnek bennünket, ugyanaz az élet erő jár át bennünket. Egyfelé törekszünk, egy a célunk, egy úton járunk. És akkor most elérkeztünk oda, hogy igazából láttuk, hogy Isten hogyan is gondolta el a mi életünket itt a Földön. Rácsodálkozhatunk az ő szeretetére most újra, ami ebben is megmutatkozik, hogy látta, hogy nem jó az embernek egyedül. És bár ő maga az Úr ott volt társként, ott volt oltalomként, védelemként, de mivel látta, hogy szüksége van az embernek hozzá hasonló társa, és adott ilyen társa, hozzáillő segítő társa. Igen, csak ugyanakkor pedig azt látjuk, és azt tapasztaljuk a gyakorlatban és a mindennapokban, hogy ebből olyan kevés valósul meg. Miután a teremtés történetet olvastuk, ezért tudjuk azt, hogy ezután következett be az a bizonyos bűneset, amikor az ember hátat fordított az élő Istennek, amikor az ember megvonta a bizalmát ettől az őt ennyire szerető Istentől, és ennek bizony az is következménye lett, hogy már a férfi és nő kapcsolata sem úgy működött, mint ahogy működhetett volna, és ahogyan Isten elgondolta azt. Ez az egység megtört. És ezért láthatjuk, hogy sokszor Istennek ez az örömöt adó és örömöt készítő gondolata sokkal inkább keserűségé és bánottá válik. Én nem tudom, hogy most miben élünk benne, azok, akik itt vagyunk, és akik hallgatjuk Istennek az igéjét, és akik hallunk Istennek a szeretetéről. Nem tudom, hogy kinek mi a kínja és öröme, vagy talán valamennyit tudok belőle. De egyetlen egy dologról biztosan mondhatom, hogy az úgy van, hogy a mi Urunk most is munkálja ezt az együtt szárnyalást, kész ezt az egységet két ember között munkálni. Ma is örömet készít nekünk, ma is ezt készíti, hogy tudjunk örömmel felkiáltani, amikor a társunkra tekintünk. És amikor hazaérkezik, akkor még talán 20 vagy 30 évi házasság után is megdobbanjon a szívünk, hogy hazajött a társam, hogy itt van a közelemben. Az evangéliumokban van egy történet, amely egy házasságtörő asszonyról szól, egész pontosan arról, hogy Jézus elé odahúzolnak egy házasságtörésen kapott nőt. És az, ahogyan Jézus Krisztus viszonyul ehhez a házasságtörő nőhöz, illetve az őt odahúzoló emberekhez, az számunkra megint csak olyan biztató lehet. Az, ahogyan elbocsátja végül is Jézus ezt az asszonyt. Azt mondja a végén, hogy eredj el, és többé ne védkezzél. ebben egyrészt benne van az, hogy igen, amit tettél, az Isten elleni bűn és a társad elleni vétek bűn. Nem tusolja el Jézus. Nem mondja azt, hogy jaj, hát ez olyan kicsi dolog volt, mert különben is sokan, mások is viselkednek így, és elkövetnek ilyesmit. Bűn volt. De azt mondja, hogy eredj el, többé ne vétkezzél. És előtte pedig elhangzik az is, hogy én nem ítéllek el. Mi van Jézus e szavai mögött? Az, amit mi már sokkal jobban tudhatunk, hiszen mi már tudunk Jézus Krisztus kereszthaláláról, az ő értünk hozott áldozatáról. Tudjuk azt, hogy az ő áldozata az egyrészt a bűnbocsánat lehetőségét is elkészítette számunkra. Vagyis, hogyha mi őszintén megbánjuk a félrelépéseinket, az önzéseinket, őszintén megbánjuk azt, hogyha hatalmaskodunk a másik fölött, ha elfeledkezünk erről, hogy nem szabad nekünk egymáson uralkodni, ha ezek nekünk fájnak, és így mondjuk el Istennek, ő kész megbocsátani nekünk. De Jézus Krisztusnak az áldozata, a bűnbocsánat ajándéka mellett azt is jelenti számunkra, hogy vele együtt lehetséges az, amit ő maga így mondott, hogy ne vétkezzél. Az ő áldozata ugyanis ezt is biztosítja számunkra. Hiszen azt jelenti, hogy ha én őt igazán elfogadtam megváltónak és uramnak, akkor nekem hatalmat ad ahhoz, hogy amikor benne vagyok a kísértésben, amikor jönnek a csábító gondolatok, amikor ott ágaskodnak bennem különféle testi kívánságok, vágyak, akkor kiáltva Jézus Krisztushoz, kérve az ő segítségét, azt mondjam, hogy nem engedelmeskedem ezeknek a vágyaknak, és nem megyek bele a kísértésekbe. Azaz, Jézus Krisztussal együtt már le lehet győzni a rosszat, le lehet győzni mindazt, amivel fájdalmat okoznánk Istennek is, de a társunknak, a mellettünk lévőknek is. Lehet győzedelmeskedni Jézus Krisztussal együtt. Olyan jó lenne, hogy amikor talán küszködünk, akkor úgy eszünkbe jutna ez egyre többször, és imádságban, belekapaszkodva Jézus megtartó kezébe, valóban győzedelmeskedni tudnánk a gonosz fölött, és tennénk azt, ami kedves Istennek, és amivel nem bánatot, hanem sokkal inkább örömet szerzünk a társunknak, a körülöttünk lévőnek. Olyan csodálatos az, és hadd fejezzem be ezzel a vigasztalással, hogy a mi Istenünk olyan Isten, aki kész úgy hordozni bennünket, mint ahogy a sas a szárnyain hordozza a fiókáit. Hogyha talán éppen zuhanó repülésben vagyunk, akkor eszünkbe juthat, hogy az Úr szeretete ilyen szeretet, ilyen hordozó szeretet. Szárnyára emeli a zuhanókat. Önmagával támasztja meg. Önmagával erősíti meg az összeroppanót, az ereje fogyottat, a hűségét feladni készülőt. Nem vagyunk soha semmilyen helyzetben egyedül. Van, aki kinyújtja minden zuhanó férfiért és nőért, minden vívódó házasságért önmagát, hogy megerősítsen, megtartson, hogy repítsen, hogy örömet adjon. Újra meg újra. Szabad elfogadni őt. Így, örök utitársul, mentségül, erőforrásul. Hogy aztán a társunk felé is, és egyéb emberi kapcsolatainkban is hűségesek tudjunk lenni, és az ő szeretetét tudjuk sugározni. Áldjon meg az Úristen bennünket így. Amen. Kettőszázhatvannegyedik dicséretünket keressük meg, és a második verszakát énekeljük, amelyben pont erről van szó, hogy ő sasszágon hordoz bennünket. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk gondviselő szeretetedért most, azért, hogy Te életünk minden területét számon tartod, és hogy neked van tanításod ezekkel kapcsolatban. Dicsőítünk azért, mert egyedül Te tudod, hogy mi jó és mi rossz. Egyedül Te tudod azt is, hogy mi igazán jó nekünk, és mi az, ami ártana. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy Te tudod, hogy melyikünket akarsz használni és megáldani házasságban, és kit akarsz használni és áldássá tenni házasság nélkül. És köszönjük, hogy azt is megérthetjük, hogy nem maga a házasság tesz boldoggá bennünket, embereket, hanem a veled való közösségünk, és az, hogyha a helyünkön vagyunk, és azt végezzük, amit ránk bíztál. Engedd ezt is megértenünk, és hadd szivárogjon ez le a szívünkbe, hadd kerüljön a helyére az életünkben, hogy hadd kerüljünk mindnyájan a helyünkre. Hadd legyen bátorságunk és örömünk ott helytállni, ahová Te helyeztél minket. Kérünk, bocsáss meg, hogyha megvetettük bölcs és igaz rendelkezéseidet, hogyha könnyedén túltettük magunkat a parancsaidon, bocsáss meg azt is, hogyha a házasságunkat nem a tőled kapott, használati utasítás szerint éljük meg, és ezért van benne annyi nyomorúság. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk ezeket a nyomorúságokat. Köszönjük, hogy mindegyikből van gyógyulás. Kérünk, Urunk, használj minket mások házasságának a gyógyításában is. Őrizd meg minket okoskodástól, fontoskodástól, tudálékoskodástól. Őrizd meg attól, hogy kioktassunk bárkit. Attól még inkább, hogy ítélkezzünk mások felett. De taníts meg minket tőled kapott bölcsességgel, nagy szeretettel, élő igéddel szolgálni, gyógyítani, utat mutatni. Könyörgünk, Urunk, a betegeinkért is. Dicsőítsd meg magad az ő életükben is. Segítsd őket, hogy hozzád fordulhassanak, hogy ők hozzád kiálthassanak. És köszönjük, hogy mikor még ajkunkon sincs a szó, Te már érted azt. Imádkozunk hozzád egyházunkért, vezetőinkért, s népünkért is. Könyörülj meg mindnyájunkon az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessük meg a Te nevedet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, arra mennyeljük ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.
Most a hirdetéseket hallgassuk meg. Ahogyan azt egy héttel ezelőtt is jeleztem, most istentisztelet után imaóra lesz. Szeretettel várjuk mindazokat, akik a szívükben erre készek. Gyülekezeti helyiségünk az alapsorba imaórára. A ránk következő hét alkalmai a következőképpen alakulnak. Holnap este 7 órától keresztkérdések kurzus lesz. Ehhez egy mondatban külön szeretném azt hozzátenni, hogy nagy öröm ez, és Isten iránti hálaadással gondolhatunk rá, és magasztaljuk is őt azért, hogy most egy újabb keresztkérdések kurzus elindulhatott, és kérem azt, hogy imádságainkban gondoljunk azokra is, akik ennek a kurzusnak résztvevői, és szabad gondolni a közöttük szolgálókra is. Köszönjük! Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas délelőtt lesz, este, tehát szerda este 6 órától énekkari próba, este 7-től pedig a már keresztkérdések kurzusra jártaknak lesz alkalom. Csütörtökön este 6 órától biblióra, pénteken este 6 órától konfirmáció előkészítő lesz, illetve pénteken 7:30 órai kezdettel bibliakör. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben, két csoportban a gyermekek számára tartunk alkalmat. Pici gyermekekkel is lehet hallgatni, illetve követni az istentiszteletet televízión keresztül, itt az alaksorban, a babaszobában. És akkor most még egy-két mondatot arról az alkalomról, amely a házasság hetéhez kapcsolódik, és amelyre az igehirdetés elején utaltam. Tehát szombaton este 19-én 5 órai kezdettel, reménytelenségből a reménységbe, avagy egy házasság megmenekülése címmel bizonyságtétele egybekötött előadást hallgathatunk meg. Az előadók Nemeskéri Pál és a felesége. Nemeskéri Pál a bibliai házassággondozó szolgálatnak a vezetője, tehát ők a feleségével együtt ketten fognak közöttünk szolgálni. Az előadást beszélgetés is követi, tehát lesz arra is lehetőség, hogy kérdéseket tegyünk fel, vagy gondolatainkat megosszuk. Plakát is van, kint a hirdetőtáblákon, illetve szórólapokat is készítettünk. Ezeket megtaláljuk hátul a perssel mellett, illetve presbiter testvérünk istentisztelet végén fog ebben segíteni, akár a kedves testvérek kezébe is adja ezeket a meghívókat. Annyit talán még hadd tegyek hozzá, hogy maga a cím azt sugallja, mintha itt csupán arról lenne szó, hogy akiknek esetleg már megromlott a házassága, azoknak nyújthat segítséget ez az előadás. Hadd tegyem hozzá, hogy ez azért nem egészen így lesz. Ez azt jelenti, hogy mindenkit bátorítok arra, hogy jöjjön el, jöjjenek el együtt házastársak, ugyanis olyan szempontok fognak elhangozni, és olyan tulajdonképpen bibliai tanítás a házasságról, amely mindnyájunk számára segítség lehet ahhoz, hogy ha jó a házasságunk, akkor tovább gazdagodhasson, illetve ez a bizonyos egység férj és feleség között ez tovább mélyülhessen. Úgyhogy szeretettel hívok mindenkit erre az estére. És azt kérem, hogy adjuk tovább a hírt, tehát a munkatársaink között is, vagy a szomszédok között, a környezetünkben beszéljünk erről, és hívogassunk erre az alkalomra, hiszen tudjuk, hogy sajnos nagyon sokan kínlódnak ilyen jellegű problémával, hogy a házasságuk az nem egészen örömet nyújtó, és nem egészen úgy működik, ahogy működhetne. Kérdezem azt is, hogy a húsvéti hélegenünkben várjuk még az írásokat, mindezzel együtt, hogy köszönjük azoknak a testvéreknek, akik már adtak ilyen írást a hírlevélbe, de bátorítjuk a testvéreket, mindenkit. Az írások beadási határideje március 25-e. Nagyon szépen köszönjük azoknak a testvéreknek, akik engedtek annak a felhívásnak, hogy takarítókat keresünk még ide a templomunk és a gyülekezeti helyiségek tisztán tartásához. Nekik köszönjük szépen, viszont még azt kell mondanom, hogy még mindig szükség van, tehát aki még tud csatlakozni ehhez a szolgálathoz, kérjük, hogy jelezze. Akár itt istentisztelet után, vagy hétköznap a lelkészi hivatalban is lehet. Egyházmegyei presbiteri és gyülekezeti munkás csendes hetek lesznek Mátraházán, tehát ez az egyházmegyénk az Észak-Pesti Egyházmegye szervezésében mennek végbe ezek a csendes hetek. Lehet jelentkezni rá. A két időpont március 14-től 18-áig, illetve március 21-től 25-ig. A jelentkezési lapokat és a programot még majd később küldi az esperési hivatal. Hirdetem még azt, hogy ma délután is lesz a Budaörs Rádióban református adás, 2 órai kezdettel. Bátorítok, biztatok mindenkit ennek a meghallgatására. Az adakozás lehetőségét említem még, gondoljunk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegény életet éreztünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 495. dicséretünket keressük meg, énekeljük a 3. és 4. verszakait. 495-ös dicséretünk 3. és 4. verszakait, a 4. majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.